Kedves testvérek, innen is szeretettel köszöntelek benneteket. Valóban most jöttem először hozzátok, most állok itt először, de azért nem először vagyok itt a gyülekezetben. Nagyon sok mindenkit személyesen ismerhetek, és személyes jó barátom lehet, de vagytok néhányan, akikkel még nem találkoztunk, úgyhogy egy mondat erejéig be szeretnék mutatkozni. Král Évának hívnak, a Dunai Vers gyülekezet tagja vagyok, és nagyon megtisztelő számomra, hogy eljöttem hozzátok, és azt látom, hogy szép számmal vannak itt kisgyerekek, meg nagyobbacska gyerekek. Megtennétek-e, hogy egy picikét előre jöttök, csak egy picit, hogy lássalak benneteket, hogy hányan vagytok, de szépek vagytok, de jó ugye felnőttek, milyen jól látni ezeket a csöbb gyerekeket, amint itt szép ruhában mosolygósan ücsörögnek. Gyerekek, várjátok már az iskolát?
Nem.
És van aki úgy várja, hogy...
Én várom.
Várod?
Én csak az elejét várom.
És miért, mi van az elején, amit várni
lehet? De olyan próbáltam.
Ja, értem. Egyből nyaralással kezdjük az iskolát. Te nem íratnál engem is abba az iskolába be, hogy egyből nyaralással kezdjük a tanulást? És szerettek-e tanulni?
No.
Helyes, hogy szeret. Mert mi történik akkor, amikor tanul? De én most nem arra vagyok kíváncsi, mi történik, mikor nem tanulunk, hanem mi történik akkor, amikor tanulunk? Mi történik velünk?
Okosodunk.
Értem. Miket tudtok megtanulni az iskolában?
Matekot.
Tessit.
Tessit is? Nagyon jó. Ez például annak idején rám fért.
Nekem a tessi jön be.
Igen. Olvasást. Írni is megtanultok.
Nyelvtant
is. Sőt, szépen beszélni, meg irodalmat is. Mondd, drágám. Matematikát, nagyon szépen mondtad, valóban, mindenféle. Olvastam egy mondatot az igében, ez úgy hangzik, hogy tanuljatok meg jót tenni. Mit gondoltok arról, hogy...
Én ezt ismerem.
Te ezt ismered, jó van, én is ismerem, na, ketten vagyunk, de jó. Látod, hogy milyen klassz dolog, hogy van egy könyvünk, hogy elővesszük, és azt mondjuk, hogy hú, hát én ezt tudom. De jó, mi az, amit, olyan érdekes ez az ige, ugye azt mondja, hogy tanuljatok meg jót tenni, tehát valahogy a jót tevés, az nem olyan, hogy úgy mindenkinek minden egyből jön, de az a jó híre az Istennek, hogy meg lehet tanulni. Mit gondoltok, milyen a jó tétele, amit meg lehet tanulni? Tudjátok, jól esik nektek mindig szót fogadni a szülőknek? Mindig? Hát nem mindig, ugye? De amikor szót fogadtok a szüleiteknek, akkor a szüleitekkel mit tesztek?
Boldogságot
okoztok, jót tesztek velük. Tehát, hogyha megtanultok a szüleiteknek engedelmeskedni, akkor jót tesztek velük, és hogyha jót tesztek velük, akkor megtanultátok a jó tevését. És mi az, ami a szüleiteknek örömet okoz? Ha szót fogadtok, és ha megtanuljátok az iskolába azokat a dolgokat, amit meg kell tanulni. Így van, mert akkor a szüleitek örülnek neki, hiszen okosak lesztek. Nem csak tesi órára járunk az iskolába, bár annak is szerintem, ha megtanultok szekrényt ugrani, annak is örülnek a szülők, de leginkább akkor örülnek, hogyha okosak lesztek. Úgyhogy én azt kívánom nektek, hogyha mentek az iskolába, és nagyon sok mindent meg kell tanulnotok, de ne csak a matematikát, ne csak a matekot, ne csak a számítástechnikát, ne csak a nyelvtant, meg az irodalmat tanuljátok, hanem tanuljatok meg jót tenni. Jó? Fogadjátok meg. Ügyesnek is lenni, az is nagyszerű. Fogadjátok meg a szívetekbe, hogy megtanultok jót tenni. Köszönöm szépen, hogy ilyen nagy számba előre jöttetek, és hogy ilyen aktívak voltatok. akkor mindenki megtalálta a helyét. Akkor folytatnám a felnőttekkel, és egy kedvenc zsoltári gémet hoztam el a mai napra nektek. Nem tudom, hogy hogy vagytok vele, hogy éppen úgy szokott lenni, hogy amit éppen olvasok az igében, és belemélyedek, az a kedvencem. De ez valahogy ez a zsoltár vers, ez különösen kedves a számomra, és azt gondolom, hogy semmelyik kötök előtt nem ismeretlen ez a zsoltár vers, ez a 27. zsoltár 4. verse. Így szól: egyet kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy lakhassam az Úr házában életemnek minden idejében, hogy nézhessem az Úrnak szépségét, és gyönyörködhessem az ő templomában. Kedves testvérek, olyan szép ez az ige, ez a zsoltár, ez a dávidi időből származik, és azt gondolom, hogy maga ez a zsoltár vers is, és általában a zsoltárok betekintést mutatnak abba, hogy az Izraelnek a leglelkibb időszakában milyen volt a lelkiség az Isten felé, mert nagyon érdekesen kezdődik ez a zsoltár vers. Azt mondja az ige, hogy egyet kérek az Úrtól. Én nem tudom, hogy ti hogy vagytok, ha csak egyet kérhettek az Úrtól. Mert így kezdi, nagyon sok. Akkor mit kérnétek az Úrtól? Ezt most nem tehát így magatokban gondoljátok el. Dávid valami olyasmiről beszél, ami rendkívül fontos, mert ő ezt az egyet akarja kérni. És úgy folytatja, hogy azért esedezem. Tehát valami olyasmi kérést tár az Isten elé, ami rendkívül fontos neki, hiszen csak ezt az egy dolgot kéri, és ez a kérés olyan kérés, amiért esedezni is érdemes. Kedves testvérek, mi az, amiért esedezni szoktunk? Mert nagyon-nagyon érdekes ez a szó, hogy esedezés. Ez nem csak imádságot jelent, az esedezés az a könyörgés. A könyörögni meg az az ember tud, aki az Istenre szorultságát teljes mértékben átéli. És azt gondolom, hogy van különbség a könyörgés meg az imádság között. Mert a könyörgés, az esedezés az valami olyasmi, amit az Isten azért ad. Az ige mondja is, hogy ránk önti a könyörgés lelkét. Ez kizárólag az Isten lelkével való szoros kapcsolat eredményeként jön létre a könyörgés. És Dávid azt mondja, hogy egy kérésem van, ez a kérés az a kérés, amit az Isten lelke ad nekem, mert az Istennel vagyok közösségben. És úgy folytatja, hogy lakhassam az Úrházában életemnek minden idejében. Ez az egyetlen kérése, és ez a kérés, amiért könyörög is, amit úgy ítél meg, hogy érdemes érte könyörögni. Mit jelent az, hogy lakhassam az Úrházának életemnek minden idejében? Menjünk egy kicsit hátulról ebben az igében. Mit jelent az, hogy életemnek minden idejében? Nem azt mondja, hogy a földi életemben élhessek az Úrházában, meg azt sem mondja, hogy a mennyországban élhessek, hanem együtt azt mondja, hogy minden időben az Isten házában szeretnék élni. Ez az egyetlen kérése. Tehát ez a kérés magába foglalja a földi életét is, meg magába foglalja azt is, hogyha véget ér a földi pályafutása. Dávid számára ez a legnagyobb kérés. Menjünk egy kicsit az Ószövetségbe, hogy megértsük, hogy mit jelent az, hogy lakhassam az Úr házában. Mert hogy mi volt az Ószövetségben az Úr háza? A templom, meg a szent sátor volt, addig volt, amíg a templom építéséig a szent sátor volt az Úr háza. Mi történt a szent sátorban, illetve mi történt az Úr templomában? mi volt a legfontosabb funkciója a Szent Sátornak, és mi volt a legfontosabb funkciója a templomnak. Az volt az Isten imádásának a helye, de nagyon-nagyon jól mondjátok, hogy a bőrrendezés helye volt, ezért volt nyomorult helyzet az, amikor leromboltatott a jeruzsálemi templom, mert a bőrrendezés helye szűnt meg. Tehát Dávid valami olyasmit kér, és ezért könyörög, hogy az Isten előtt bűntelenül élhessen. Kedves testvérek, és egy kicsit jöjjünk ide, mi hozzánk ide 2018-ba. Nincsen már ószövetségi sátor, és nincsen ószövetségi templom, és a ószövetségi rendtartások sem élnek már. Ez miért szükséges mi nekünk a bőrrendezés? Most ez egy nagyon-nagyon tág fogalom. Ha Péter apostol első levelére gondolunk, akkor azt írja nekünk Péter apostol, hogy királyi papság, szent nemzetség, megtartásra való nép vagytok. Milyen népet tud az Isten megtartani? Mert van az Istennek egy ígérete, hogy lesz egy nép a történelem végén, és mi abban a csodálatos történelmi időszakban élünk, amikor élő reménységgel várhatjuk, hogy még a saját életünkben Jézus Krisztus visszajön. Melyik lesz az a nép, amire azt mondja az ige, hogy nem találtatott a szájukban álnokság? Ez a nép, akit az Isten ígére szerint előállít, és nem lesz benne sömörgözés, ez a nép az a nép, aki megszűnik bűnt elkövetni. Mire szolgált az ószövetségi áldozati rendszer?
A bűnnek a megelőzésére.
Így van. Az Isten azt mondja, hogy bakok és túlkok vérében nem gyönyörködöm. Ő miközben elrendelte az áldozati rendszert, és tanította Izraelt arra, hogy hogyan kell bűnt rendezni, de mégsem abban gyönyörködött, hogy a túlkok meg a bakok vére folyt. Volt egy nagyon nagy funkciója ennek, hiszen amikor az áldozati bárányt leölték, akkor a bűnösnek kellett megölnie. És ez tanította Izraelt arra, hogy vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat, de az Isten nem ezt akarta, hiszen ez egy tanító jellegű szertartás volt, ami már nincs is. Az Isten azt akarja, hogy ő maga elévé tudja állítani az ő népét. És Dávid, amikor könyörög, amikor azt mondja, hogy egy dolgot kérek az Úrtól, és ez az a dolog, amiért esedezni érdemes, hogy legyen mód a bőrrendezésre, és legyen szabadulás a bűnből. Kedves testvérek, hogyan lehetséges az, hogy az életemnek minden idejében így legyen? Mi szükséges ahhoz, hogy mi tényleg meggyógyuljunk a bűnbetegségből? Nagyon elszomorít az a dolog engem, amikor akár még a köreinkben is hallom egy kicsit a olcsó kegyelem tanát. Amikor azt hallom, hogy egyszer megváltva, örökre megváltva. Nem tudom, ti hogyan élitek meg ezeket a helyzeteket. Mert az Isten nem csak... Az Isten úgy vált meg bennünket, hogy azt szeretné, hogy bűntelen életet éljünk. Hogyan élhetünk bűntelen életet? Mi szükséges ahhoz? Tudsz magadtól nem bűnt elkövetni? Ami emberi természetünk, az beteg. Van egy bűnre való hajlamunk, van egy természetünk, és az Isten lelke nem segít rajtunk, akkor alá vagyunk rekesztve a bűnnek. akkor nem tudunk nem, bűnt nem elkövetni. Mégis Dávid lehetségesnek tartja azt, hogy az életének minden idejében az Isten mellett legyen. Én az Ószövetségből hoztam egy történetet, ami számomra megmutatja, hogy mi az útja annak, hogy az Isten templomába tudjunk lenni minden nap. Hogy végül el tudjunk oda jutni, hogy megutáljuk a bűnt, és nem lesz már milyen bűnt elrendeznünk. Ez pedig Gedeon története, és szeretném, hogyha odahajtanánk az igét Bírák könyve 6. fejezetéhez. És Gedeon történet egy jó hosszú történet, úgyhogy csak egy részt szeretnék belőle veletek átvenni. Az én Bibliámban a Bírák könyve 6. fejezete, az a 259. oldalon van. És nem is olvassuk el az egész fejezetet, csak néhány rész belőle, de előzményként az első verset, és gonoszul cselekedtek Izrael fiai az Úrnak szemei előtt, ezért adta őket az Úr a midianiták kezébe 7 esztendék. Tehát azt látjuk, hogy az Isten bírákat rendelt Izrael rendtartására, majd ahogyan a bírák korában ezt úgy szoktuk látni, hogy így változik az istenfélelem, meg az istentagadás, a bálványimádás. Ilyen ciklikus egy kicsit ez a történelmi szakasz, meg általában egész Izrael történelme ilyen ciklikus, hogy hol. Volt egy istenfélő király, akkor a nép is félte az urat, aztán következett egy olyan király, aki nem félte, és valahogy ilyen hullámokban történt ez a dolog. Itt meg azt olvassuk, hogy kifejezetten azért az Isten engedte meg azt, hogy a midianiták megtámadják Izraelt. Nyilván, hogy ez is tanító jelleggel történt. És ugorjunk a 11. vershez. És eljött az Úrnak angyala, és leült a cserfa alatt, amely Ofrában volt, amely Abiézer nemzetségébe való József vala, és az ő fia Gedeon éppen búzát csépelt a pajtában, hogy megmentse azt a midianiták elől. Tehát eljött az Úr angyala, és azt látja, hogy van egy férfiú, aki búzát csépel azért, hogy megmentse az eledet. És 12. vers, ekkor megjelent neki az Úr angyala, és mondta neki, az Úr veled, erős férfiú. Milyen érdekes, van egy helyzet, ennél nagyon nyomorultabb helyzet alig, ha lehet, ugye? Mert hogy 7 esztendeig elnyomás alatt vannak, olyannyira az előzményekből azt nem olvastam fel, hogy barlangokban laktak az izraeliták, és bujdokoltak, és nem volt eleségük, mert amit megtermeltek, jöttek a midianiták, és és elvitték. Ezek az emberek bujdostak és éheztek, és van egy Gedeon, akit az Úr angyala úgy lát meg, hogy csépli a búzát, és úgy szólítja meg, hogy erős férfiú. Majd később olvasjuk, hogy hogyan válaszol erre Gedeon, de erre a megszólításra szeretnék visszatérni, hogy azt mondja neki, hogy erős férfiú. Hogyha belegondolunk ebbe a helyzetbe, erről a Gedeonról, azt el lehetett mondani fizikailag, hogy erős volt, hiszen csépelte a búzát, de maga a helyzet az egy nagyon-nagyon megrázó helyzet. És az Isten pedig azt mondja neki, hogy az Úr veled, erős férfiú. Milyen érdekes az Isten eljárása. Van egy nagyon nehéz helyzet, és az Isten nem azt mondja, hogy meglátogattalak a bajodban, figyelj. Azt mondja, hogy az Úr veled, erős férfiú. Az Isten kegyelme az olyan úgy működik, olyan csodálatos ez, hogy nem úgy lát bennünket az Isten, amilyenek vagyunk. Amikor megszólítja ezt a Gedeont, és azt mondja neked, hogy erős férfiú, akkor nem azt a Gedeont látja, akit a bajok gyötörnek, aki válogatott nehézségeken keresztül megy. és aki éhezik, és megpróbálja megmenteni a gabonát, hogy legyen eleség, az Isten olyannak látja Gedeont, amilyen né az Isten kegyelme tudja formálni. Kedves testvérek, ez a megszólítás maga az evangélium. Amikor arra gondolunk, hogy mi az Úr templomában akarunk lenni, hogy visszatérjünk egy kicsit az alapigénkre, akkor ne úgy gondolkodjunk magunkról, amilyenek vagyunk. Mert amikor magunkra nézünk, akkor magunkon a világon semmi jót nem tudunk felfedezni. Ebben egyet tudunk érteni. De gondoljunk arra, hogy az Isten máshogy néz bennünk ránk. Akkor, hogyha mi úgy vagyunk az Úr templomában, hogy igyekezünk arra, hogy felismerjük és elrendezzük a bűneinket. Akkor az Isten Jézus Krisztuson keresztül láthat bennünket. Ezt jelenti az Úr templomában való lakozás. Ezt jelenti, hogy van szószólónk, és Jézus Krisztusnak nem esik nehezére a velünk való kapcsolat, hogyha mi arra törekszünk, hogyha elesünk, hiszen aki igazán megtér, annak már nem esik, annak már rosszul esik bűnt elkövetni, csak megbotlik valamiben, de az Isten szívesen, az Isten örömét leli abban, hogy megbocsáthat. Mert az Isten úgy akar látni bennünket, ahogyan Gedeont látta a kegyelmén keresztül. Gedeon pedig mondta neki, 13. vers, kérlek Uram, ha velünk az Úr, miért ért bennünket mindez? Hol vannak az ő csodadolgai, amelyekről beszéltek nékünk atyáink mondván, nem az Úr hozott minket Egyiptomból? Most pedig elhagyott minket az Úr, és adott a médiániták kezébe. Amikor az Isten megszólítja Gedeont, akkor Gedeon olyan választ ad, amiből egy dolog látszik ki, hogy ő az Isten dolgain gondolkodik. Kedves testvérek, ha mi az Isten templomában akarunk lakozni életünknek minden idejében, akkor egy dolgot kell tenni, ügyelni arra, hogy min járnak a gondolataink. Min gondolkodunk, amikor tesszük a napi dolgainkat, hiszen mit csinál Gedeon? Egy hétköznapi dolgot tesz, csépli a búzát. Most ebből a szempontból mellékes, hogy a szorult helyzete miatt tette, de egy hétköznapi dolgot tesz, és mikor az Úr angyala megszólítja, akkor rögtön az Istenről kezd el beszélni. Amikor mi a hétköznapi dolgainkat végezzük, és most nem azt mondom, hogy ha mész a boltba kiskosárral a kezedbe, akkor rögtön mindenki szólítsál le az evangéliummal, és menj be a lakásba, és tedd be a lábad, hogy ne tudják becsukni az ajtót. Én úgy gondolom, hogy az evangélium hirdetésnek megvan a helye, meg a módja. De arra, hogy te ügyeljél arra, hogy min gondolkodsz, amikor főzöl, min gondolkodsz, amikor gyereket nevelsz, min gondolkodsz, amikor bekötöd a gyerek tanszereit, mert megy az iskolába, min gondolkodsz, amikor az idős édesanyádat ápolod, min gondolkodsz, amikor a munkahelyeden vagy és végzed a napi feladataid, ez a te döntésed. Ha az Isten templomába az életidődnek minden időszakában ott akarsz lenni, akkor ügyelned kell arra, hogy mind gondolkodsz, mert Gedeont egy nagyon megpróbáló helyzetben találjuk. És ebben a megpróbáló helyzetben nem a keserűségét ontotta ki erre az emberre, hanem az Isten jóságáról gondolkodott. Azokról a csoda dolgokról gondolkodott, ami az ő atyáival történt. Nem is a saját tapasztalatáról beszélt, hanem azokról, amikről tudott. És te testvérem, amikor nehézségben vagy, amikor bajban vagy, teljesen nem mindegy, hogy egy nehéz helyzetben hogyan gondolkodsz. Úgyhogy talán elhagyott az Úr, vagy hogy igen, nehéz helyzetben vagyok, de megemlékezem arról, hogy ennél nehezebb helyzetben is voltam már, és az Isten micsoda csoda dolgok között menekített ki. az Isten a te segítségedre van. De neked a saját bizodalmat szempontjából nem mindegy, hogy egy élethelyzetben hogyan viszonyulsz ahhoz a helyzethez. Erre a kérdésre az Isten Gedeonhoz fordult, 14. versen megyünk tovább, és az Úr hozzáfordult és mondta, menj el ezzel a te erőddel, és megszabadított Izraelt Midian kezéből. Nem, de én küldelek téged. Olyan helyes ez a válasz. Azt mondja Isten Gedeonnak, hogy ezzel a erőddel, tehát ezzel a fizikai erőddel menj el, és megszabadított Izraelt Midian kezéből. Amire hivatkozik Gedeon az előtte, hogy az atyáiktól micsoda csoda dolgokat hallott az Istentől, most egy ilyen dolgot hall megint az Istentől, de már nem úgy, mint az atyáikkal történt tapasztalat, hanem egy ígéret, amit személyesen Gedeon kap. És úgy fejezi be, hogy nem én az Isten küld, nem, de én az Isten küldtelek téged. Kedves testvérek, amikor valami olyan helyzetbe kerülünk, amit azt gondoljuk, hogy meghaladja az erőnket. Minden bizonnyal ti is voltatok már így, hogy olyan helyzet elé állított benneteket az Isten, amiről azt gondoltátok, hogy nem vagytok rá alkalmasak. Ennek van egy nagyon pozitív oldala, mert ha az ember a saját alkalmatlanságának tudatában az Istenhez fohászkodik, akkor az Isten megsegíti. De nagyon sokszor kell olyan dolgokat megtennünk, amire tényleg nem vagyunk képesek. Viszont az Isten, mivel az Isten küld, ezek a mondatok nem mások, mint próbája annak, hogy mennyire tudsz bízni az Istenben. Amikor tegnap előtt még nem volt biztos, hogy ide tudok elérni 9:30-ra, akkor nem keseredtem el. Szerettem volna 9:30-ra ideérni, mert szeretem a pontosságot, de előfordulhat, hogy nem. És rá tudtam úgy bízni az Istenre, hogy neki van erre megoldása, és tegnap este Máté végül csak felhívott, és most teljesen, és ez egy apróság csak, mert számomra fontos volt, hogy ide érjek. És Gedeonnak meg fontos volt, hogy a kérdéseire választ kapjon, és Gedeonnak fontos volt az Isten ügye. Amikor valakinek fontos az Isten ügye, akkor kaphat olyan feladatot, amire azt gondolja, hogy nem alkalmas, de az Isten alkalmasát tudja őt tenni. Megyünk tovább. És persze Gedeon el is mondja, hogy ő miért alkalmatlan erre. Azt mondja a 15. vers, hogy kérlek, Uram, miképpen szabadítsa meg én Izraelt. Íme az én nemzetségem a legszegényebb manaséban, és én vagyok a legkisebb atyámnak házában. Tulajdonképpen itt Gedeon csak egy helyzetjelentést ad, hogy mitől alkalmatlan ő erre a feladatra, de nem kételkedik az Istenben. Azt mondja, nem azt mondja, hogy nem megyek el, mert ez meg ez, egyszerűen egy helyzetjelentés, hogy én vagyok a legkisebb, én vagyok erre a legalkalmasabb, de nem te küldesz el, akkor elmegyek. Azt gondolom, hogy Gedeonnak ez volt az első hitpróbája. Az volt a hitpróbája, hogy elhiszi az Istennek, hogy amit az Isten ígér, azt megcselekszi. Kedves testvérek, ér bennünket ilyen hitpróba? Amikor megkísér bennünket az a dolog, hogy szabadulni szeretnénk bizonyos rossz tulajdonságoktól, és folyton visszaesünk. Nem tudom, én vagyok ilyen notórius visszaeső bizonyos dolgokban. Elhisszük az Istennek, hogy az Isten ebből meg tud szabadítani? De tényleg? Mert én néha annyira el tudok magamon keseredni, hogy bárkit, akit nem ismerek, sokkal előbb elhiszem, hogy az Isten őt üdvözítheti, de engem nem tud meggyógyítani ebből. Akkor kell bízni az Istenben. És Gedeon Gedeonnak semmilyen nincsen, van egy fizikai ereje, és ezen kívül semmi más, meg van egy ígéret az Istentől. És hogyan reagál erre? Ő pedig mondta néki, innen látszik, hogy ez nem bizalmatlansági dolog. Ha kegyelmet találtam a te szemeid előtt, kérlek, adj nékem valamely jelt, hogy te szólasz vélem. El ne menj kérlek innen, míg vissza nem jövök hozzád, és ki nem hozom az én áldozatomat, és le nem teszem elődbe. Azt pedig mondta, én itt leszek, amíg visszatérsz. Tehát Gedeon kap egy ígéretet, és Gedeon nem utasítja vissza ezt a dolgot, de egy dolgot nagyon fontosnak tart, amit azt gondolom, hogy szintén megtanulhatunk tőle. Egy dolog tudja igazán a mi bizalmunkat alásni az Istennel kapcsolatban, hogyha vannak rendezetlen bűnök az életünkben. A rendezetlenség, a békesség hiánya, az alá tudja ásni a bizalmat. És ahogy Gedeon, amikor megkapta ezt a megbízatást, nagyon fontosnak tartotta, és ezért mentem bele abba, hogy mit tettek a sátorban, és mit jelentett az áldozat, hogy áldozatot mutasson be az Istennek, hogy rendezzem minden olyan dolgot az Istennel, ami elválaszthatja tőle. Kedves testvérek, ha mi az Isten templomában akarunk az egész életünkben lakozni, akkor egy dolgot kell tenni, ügyelni arra, hogy ne legyen elrendezetlen bűn az életünkben. Mert az elrendezetlen bűn bizalmatlanságot szül. És Gedeon pontosan tudta ezt. És Isten mit csinál az áldozatával? Isten megvárja, amíg Gedeon elkészíti ezt az áldozatot. Kovásztalan pogácsákat készített, kecskegödőjét, és ez biztos nem tartott, tehát biztos jó sokáig tarthatott, és az Isten őre türelmesen vár. És a 20. versben azt olvassuk, hogy vedd a húst és a kovásztalan kenyereket, és rakd erre a kősziklára, és a húslevét önsd rá, és úgy cselekedett, és kinyújtotta az Úrnak angyala a pálcájának végét, mely a kezében volt, megérintette a húst és a kovásztalan kenyereket, tűz jött ki a kősziklából, és megemésztette a húst és a kovásztalan kenyereket. Tehát Gedeon kér valamit az Istentől, hogy várja meg, amíg elkészül az áldozattal, elkészül az áldozattal, és az Isten megmutatja az ő hatalmát. Kedves testvérek, számomra ez a legmegindítóbb része, mert Gedeon egy dolgot szeretett volna. Pontosan azt tenni, amit az Isten akar, hogy tegyen. Mert azt gondolom, hogy a hívő életünkben kettő dolog lehet baj. Hogyha olyan dolgokat teszünk meg, amire az Isten nem hívott el, akkor nem vagyunk segítségére másoknak. Akkor kifejezetten ártalmára is tudunk lenni. Az pedig a hitetlenség, amikor azt gondoljuk, hogy valamit nem merünk megtenni. Én amikor kerességre készültem, és a kerességi tanítóm kezdettől fogva mondta nekem, hogy üljek le, csendesedjek az Istennel, mert lesznek a gyülekezetben olyan feladatok, amit közösen végzünk, de mindenkinek vannak olyan feladatai a gyülekezetben, ami egyéni feladat. És nekem egyénileg kell elvenni az Istentől azt, hogy mi az, amit rám akar bízni. És engem elvezetett az Isten egy dologra, ezt most így lettem szolgáltevő. De amikor így egyre kikristályosodott bennem ez a dolog, hogy az Isten elhívott engem erre, akkor megijedtem ettől nagyon. Hát hogy is hogy is lenne bátorságom ilyesmire. És olvastam egy bizonyságtételt Ellen White-tól, és ez erősített meg benne, hogy ha nem teszed meg azt, amire az Isten kér, mert azt mondod, hogy te nem vagy erre alkalmas, akkor nem bízol az Isten erejében, és nem bízol abban, hogy az Isten téged alkalmassá formálhat. És ez hitetlenség, és a hitetlenség az a legnagyobb bűn, hiszen az a bálványimádás. És tulajdonképpen, ami itt történik, az nem más, csak az Isten bemutatta Gedeonnak, hogy ő valóban komolyan gondolja. És azért volt szükség erre, hogy ezt az áldozatot bemutassák. Azért, hogy Gedeon elrendezi az összes bűnét, ami elválaszthatná az Istentől, és azért, hogy Gedeon tudjon bízni annyira az Istenben, hogy elinduljon erre az ő nagy útjára. És Gedeon hogyan reagál erre? A 22. vers, látván pedig Gedeon, hogy az Úrnak angyala az, mondta Gedeon, jaj nekem, Uram Istenem, mert az Úrnak angyalát láttam színről színre, az Isten így válaszol, és mondta néki az Úr, békesség néked, ne félj, nem halsz meg. Gedeon ekkor jött rá attól, hogy ilyen csoda történt, hogy az áldozatot megemésztette a tűz, egyrészt azért, mert a tűz az mindig az Isten jelenléte, másrészt meg az áldozatot megemésztette a tűz. Gedeon akkor jött rá, hogy magával az Istennel találkozik, és emlékezzünk rá, hogy hány és hány esetben az Ószövetségben azt olvassuk, hogy amikor az Úr megjelent, mint megemésztő tűz volt, és bizony olyan megrendítő volt ez a találkozás, hogy az emberek alig bírták ki. Ezért kell Gedeont megerősíteni abban, hogy most találkozott az Istennel, az Isten felhatalmazta erre, és nem fog ebbe belehalni a találkozásba. És most térjünk egy kicsit vissza az alapigénkre is, meg térjünk vissza magunkra egy kicsit, testvérek. Mi várjuk Jézus Krisztus dicsőséges eljövetelét. Milyen is lesz ez a dicsőséges eljövetel? Csak nagyon röviden. Hatalommal és dicsőséggel jön az Isten, és minden szem meglátja őt. Ahhoz, hogy nekünk ne kelljen attól tartanunk, hogy az Isten jelenléte megemésztő tűz lesz a számunkra, egy dolgot tehetünk, hogy hagyjuk, hogy az Isten templomában legyünk, naponta elrendezzük a bűneinket, hagyjuk, hogy az Isten kiformálja belőlünk azt, hogy ne legyen rajtunk sömörgözés, és még egy módon az Isten olyan szépen, olyan egyszerűen elmondja, hogy mi az üdvösségünk útja, ezt elolvasom nektek, ezt befejezésül ezt az igét, ez Ámos könyvében van, nem tudom, felfigyeltetek-e rá, vagy rá, egy nagyon egyszerű ige, mégis a maga egyszerűségében nagyon szép. Ámos könyve 5. fejezet, 4. versét olvasom. Bizony így szól az Úr az Izrael házához. Engem keressetek, és éltek. Kedves testvérek, ez egy ilyen nagyon teli találat ige, mert azt gondolom, hogy ennek az igének a megértéséhez nem kell teológiai tudomány. Ehhez nem kell semmi tulajdonképpen. Nagyon szeretem az igét, azokat a részeket, amiket úgy kell, sokat kell gondolkodni rajta, és meg kell fejteni, és igét igével összevetve kell végig gondolni, mert az is egyfajta gyönyörűség, amikor az ember belemélyed egy dologba, és gondolkodik rajta, de nagyon-nagyon szükségünk van olyan igékre, mint ez. Azt mondja az Isten, hogy ahhoz, hogy a Jézus Krisztus visszajövetele örömmel várt esemény legyen a te számodra, ahhoz az kell, hogy lakozzál az Úr templomában, és itt pedig azt mondja, hogy ennek pedig az az útja, hogy keressetek engem, és éltek. Az Isten ebben az egyszerű igében egy hatalmas távlatot kinyit a számunkra. Az a garancia, amik örök életünkre, ha keressük az Istent. Úgyhogy én zárásként ezt kívánom mindannyiunknak. Keresétek az Istent, hogy éljetek. Amen.